A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és tanuljunk meg egy éneket. Az új énekeskönyv 748-as számú énekét, mely így kezdődik, ha utam borítja felhőnek árnya.
Áldás békesség, mi is szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, először bemutatjuk az éneket, tessenek meghallgatni.
Ha utam borítja felhőnek árnya, s Uramnak céljait nem érthetem. Amit én nem látok, ő azt mind látja, s Krisztusnak kegyelme elég nekem.
Jó volt hallgatni, hogy szépen tisztán énekelt ez a megfogyatkozott számú gyülekezet is. Köszönjük szépen!
Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét. Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből, Tituszhoz írt levél első rész, 5. versétől a 9. verssel bezárólag terjedő részben.
Azért hagytalak téged Krétában, hogy az elintézetlen ügyeket hozz rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amit meghagytam neked. Olyat, aki fedhetetlen, egy feleségű férfi, akinek hívő gyermekei vannak, akik nem vádolhatók kicsapongással vagy engedetlenséggel. Szükséges ugyanis, hogy a püspök fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem öntelt, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jónak kedvelője, mértékletes, igaz, kegyes, önmegtartóztató, aki tartja magát a tanítás szerint való igaz beszédhez, hogy képes legyen bátorítani az egészséges tanítással, és meggyőzni az ellenkezőket. Jöjjetek, testvérek, feleljünk Istenünk szavára imádságban. Hálás szívvel áldunk, édesatyánk, ezen a délelőttön is. Magasztalunk, hogy olyan Istent hallgathatunk, aki mindent igazgat, és az idő fölött áll. És magasztalunk az időben, hogy az időtlenből eredő bölcsesség itt lehet a kezünkben, a Bibliában, és ebből a bölcsességből tanítasz minket. Köszönöm, Uram, hogy szeretetre, önmegtartóztatásra és mértékletességre is tanítasz. Áld a szívünk, Urunk, hogy igaz Isten vagy, akit zavar az, ha a teremtményeid sötétben, bűnben járnak. Megvalljuk neked, hogy vannak sötét, bűnös útjaink, megbántunk téged, másokat, és magunknak is kárt okozunk. Kérünk, taníts meg bocsánatot kérni, megbocsátani, akkor is, ha nem kérik, és add bocsánatodat, hogy fellélegezhessen a lelkünk, és ne kelljen tovább hordozni nyomasztó terheinket. Kérünk, adj nekünk szabadságot. Ments ki az ösztönös menekülésből, előled és igéd elől. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád hiányainkkal. Jöhetünk szeretetért, világosságért, váltságért, békességért, erőért, bölcsességért. Te add az igazi Isten félelmet a szívünkbe, és mutasd meg az utat, amin járnunk kell. Köszönjük, hogy ezért fog szólni ma is a te igéd. És köszönjük a közösséget, amit így hozol létre igét hallgatói között. Ha a bűn hívogat, Uram, legyek süket, de hogy meghalljam hangodat, adj halló jó fület. Ámen.
Istennek bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét halljuk meg a zsoltáros szavaiból. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük, testvéreim, a 370. dicséret második versét. Istennek hozzánk szóló üzenetét az előbb felolvasott részből olvasom, Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből az első rész, 5. verset. Itt így szól Isten igéje. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként. Amen. Pál apostol kevés időt töltött Kréta szigetén. Hamar tovább kellett mennie. Az evangélium hirdetése, az evangélizáció megtörtént. De ennek a mindennapi életbe, a mindennapi élet gyakorlatba való átültetése, alkalmazása és a gyülekezeti élet megszervezése még hátra maradt. Fiatal munkatársát, Tituszt bízza meg ezzel a feladattal. Az elkezdett munka folytatásával. Neki ad tanácsokat ebben a levélben. Kréta szigete nehéz terep volt. Pál apostol őszintén beszél a nehézségekről. A levél további részében olvashatjuk azt, hogy így ír az ottaniakról. Sokan engedetlenek, fecsegők, ámítók, nyerészkedők. Sőt, idézi a krétaiak saját prófétáját is, aki ezt mondta róluk, a krétaiak mindig hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Ebbe a környezetbe csöppent bele Titusz. Itt kell a rendezetlen dolgokat, a hátra maradt ügyeket rendbehoznia, tovább vinnie. Pál nem gondolja magáról azt, hogy mindent megtett, mindent elintézett, hanem őszintén bevallja azt, hogy neki, mivel tovább ment, de vannak még hátra maradt dolgok, amit ő nem intézett el, de azt rendbe kell hozni. Ezért hagyta ott Tituszt. Kedves testvérek, mi milyen közegben élünk? Vajon körülöttünk minden rendben van-e? Nincsenek-e hátra maradt dolgaink, elintézetlen ügyeink? Nem ámítjuk-e magunkat azzal, hogy körülöttünk minden tökéletes, minden rendben van? A családi életünkben, a kapcsolatainkban, a kisebb-nagyobb közösségeinkben, akár a gyülekezet közösségében is. Már az is nagy dolog, ha ezt valaki észreveszi, meglátja, belátja és bevallja, hogy bizony nincs mindig mindenütt minden rendben. Körülöttünk sem. Pál határozottan kéri munkatársát, ezeket hozd rendbe. Hozd rendbe, ez a szó azt is jelenti, hogy rendbehozni, megjobbítani, helyes útra terelni. Ezért vagy ott, írt a Titusznak. És mi is ezért vagyunk ott, ahová Isten állított bennünket. Lehet, hogy mi szeretnénk ilyen helyzetekből inkább elmenekülni, elodázni a dolgot, meghátrálni az ilyen feladatok elől. Pedig lehet, hogy Isten éppen azért állított oda, ahol vagy. Vagy azért hagy ott, abban a helyzetben, hogy ezeket az ügyeket ne csak kritizáljam, ne csak felhánytorgassam, ne reménytelennek lássam, hanem rendbehozzam. Ne meneküljünk tehát ezek elől, hanem halljuk meg személyesen ezt az üzenetet, hozd rendbe. Váci Mihály szavai is eszünkbe juthatnak, aki ezt írta a Még nem elég című versében, nem elég jóra vágyni, A jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell az értelem. Mit ér a hűvös ész, több kell az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély, keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. A mi életünkben sem elég csupán észrevenni a bajt, hanem azért tenni is kell. Jó látni a Szentírás lapjain is azt, hogy mindig voltak olyan emberek, akiket úgy is nevezünk, hogy résre álló emberek. Akik észrevették, hogyha valahol rés támadt, ha Isten és népe között, vagy ha apostol és apostol között valami feszültség támadt, akkor oda tudtak állni a résre. Gondoljunk Mózesre, aki hányszor állt oda Isten elé az ő népéért, hogy közben járjon. Amikor a nép engedetlen volt, hátat fordított Istenhez, Istennel szemben, akkor Mózes újra és újra könyörgött értük. Rendbe akarta hozni Isten és az ő népe közötti kapcsolatot. Vagy egy új szövetségi példa, Barnabás, amikor feszültség támadt a tanítványok között, és ő odaállt Pál mellé, kiállt mellette, vállalta a vele való további munkát, maga mellé vette őt. De az igazi résre álló Isten és ember között maga az Úr Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy rendbe hozza a megromlott kapcsolatot Isten és ember között. Az igazi résre álló. És a kereszt volt az, ami rendbe hozta ezt a megromlott kapcsolatot. Kedves testvérek, ez a mi feladatunk és küldetésünk is, hiszem, hogy bizonyos dolgokat hozzunk rendbe. Igen ám, de hogyan tegyük ezt? Hogyan lehet másokat helyes útra terelni? Hogyan lehet rendezetlen dolgokat megjobbítani? Az igéből én úgy látom, hogy fedhetetlen emberek szolgálatba állításával. Hiszen ezt mondja az apostol, városonként állíts presbitereket. Olyanokat, akikről el lehet mondani, hogy ez az ember Isten sáfára. Sáfár az tudja, hogy Isten a gazda. Minden az övé. Ő megbízott. Bizonyos dolgok rá lettek bízva, amiért most ő a felelős. De tudja, hogy kitől származik minden, és hogy kinek tartozik elszámolással. A sáfár, ami leginkább megköveteltetik tőle, hogy hűséges legyen. Hűséges legyen gazdájához, az urához. A sáfár másokért él. A bajokkal, erkölcstelenséggel, a nyerészkedő krétai élet stílussal szemben állíts fel tiszta életű, hiteles, felelős embereket. Ez az apostol tanácsa. Nem akaratos, nem indulatos, részeges, kötekedő, nyerészkedő embereket, hanem olyanokat, aki vendégszerető, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató. Pál azt mondja, hogy nem új ötletekre, nem új eszmékre van szükség, hanem új emberekre. És itt az újra úgy gondoljunk, hogy újjá teremtett emberekre. Krisztus az új ember, az ember. És aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak is, immé újjá lett minden. A Krisztusban élő ember az új ember, az újjá született, az újjá teremtett ember. Ilyenekre van szükség. Ilyen embereket állíts a gyülekezetek, a városok élére. Akik levetették az ó embert, és felöltözték az újat. Akik lehet, hogy nem tökéletes emberek, de újjá született emberek. Mindenütt legyen ilyen, azt mondja Pál, városonként, gyülekezetenként. Legyen olyan ember, aki a gonoszt jóval győzi meg, aki életnek beszédét tárja mások elé. Martin Luther King, amerikai néger prédikátor, aki ennek képviselője is volt, mondta azt, hogy sötétséget sötétséggel elűzni nem lehet, csak a fény teheti azt. A gyűlöletet nem űzi ki a gyűlölet, csak a szeretet teheti azt. A krétai indulatot nem lehet másképpen meggyőzni, csak fedhetetlen, Krisztusban élő, megújult emberek felmutatásával. Rendbe tenni valamit csak úgy lehet, hogyha Isten rendjét fogadjuk el, ha azt ismerjük, és azt tartjuk életünk zsinór mértékének, mércéjének. Ezt jelenti az, amiről itt Pál ír, hogy ragaszkodjanak ezek az emberek a tanítással megegyező igaz beszédhez. Isten beszéde az igaz beszéd. Ehhez ragaszkodjunk. Régen, amikor még nem gépek ismerték fel a hamis valutákat, hanem ez emberekre volt bízva, akkor úgy képezték ki azokat, akik ennek a felismerésére, akiket erre állítottak, hogy soha nem a hamis valutákat mutatták nekik, hanem mindig csak az eredetit, a hitelest. És annak minden apró részletét pontosan kellett ismerniük, de mindig csak a hiteleset. Hogy az szinte beleivódjék a szemükbe. És abban a pillanatban, hogyha attól eltérőt vesznek észre, akkor fölismerjék, hogy ez a hamis. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy bele kell kóstolnunk, meg kell ismernünk talán sok rosszat is. És aztán egyszer csak majd döntünk esetleg a jó mellett. Isten igéje arra figyelmeztet bennünket, hogy ragaszkodjunk a tanítással megegyező igaz beszédhez. Ebben mélyüljünk el, az eredetiben, a hitelesben, Isten szavában. Ez legyen a mérce. Ezt kutassuk, ezt tartsuk hitelesnek, és ehhez ragaszkodjunk. És akkor tudnak ezek a gyülekezet élére állított emberek ezzel az egészséges tanítással bátorítani és meggyőzni másokat. De nagy szükségünk van arra, hogy legyenek olyan emberek, akik bátorítani és meggyőzni tudnak. A mai idő, a mai helyzet talán ebben is nagyon aktuális. Szükségünk van bátorító emberekre. Talán ma nagyon sokan kétségbe esnek, elbizonytalanodnak, mit tegyenek, félelem vesz erőt sokakon. Szükség van arra, hogy tudjunk helyt állni, bátorítani, meggyőzni Istenben bízó, benne reménykedő emberekként. Legyünk bátorítók. Ezt az íge és az élet eszközeivel tudjuk megtenni. Az ígében gyökerező, de azt a gyakorlati életbe átvivő, meggyőződéssel és helytállással. Kérdezhetnénk, hogy hol vannak ilyen emberek? Ha magunkra nézünk, úgy gondolom, hogy észrevesszük a magunk hiányosságait. Nem vagyunk tökéletesek, és tökéletes emberek nincsenek is, de formálódhatnak Krisztus közelében. Annak a Krisztusnak a közelében, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Isten az, aki megváltott minket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez a mi reménységünk. Ilyen emberek Krisztusban vannak. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Benne maradva formálódhatunk krisztusi emberekké. A múlt héten, akik részt vettek az evangelizációs alkalmakon, József történetéről hallhattuk, vagy József történetén keresztül az örök evangéliumot, és többször is szó volt arról, hogy József Krisztus előképe. Isten kiválasztotta őt, és vele volt. Bárhová került, akár börtönbe, akár a kút mélyére, akár Potifár házához, akár dicsőségbe. Mindig ezt olvassuk. Az Úr Józseffel volt. És a környezete látta, hogy vele van az Úr. Mert az Úristen ezt a krisztusi embert formálta ki Józsefben is. És Isten bennünk is így munkálkodik. Mi már visszafelé tekintünk Jézus Krisztusra. Krisztus azért jött, hogy az övéiként olyanok legyünk, mint ő. Hogy krisztusivá formáltassunk. És ez vele és általa lehetséges. Isten végzi ezt el bennünk, de az ő munkája nyilvánvalóvá lesz rajtunk. Amikor előjárókat keresünk, ezeket a krisztusi vonásokat keressük. Ilyenekért imádkozzunk, és a magunk életére is ezt a formáltatást kérjük. Kedves testvérek, tartsunk önvizsgálatot, hogy bennünk, körülöttünk rendben van-e minden. Nincsenek-e rendbehozni való dolgok. Vállaljuk a küldetésünket azon a helyen, ahová Isten állított bennünket. És Krisztusba gyökerezve, újjászületett emberekként igyekezzünk forgolódni mások között. Amen. Az ígére válaszul énekeljük a 209. dicséret 4. és 5. verseit. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, mert te mindent kezedben tartasz, és bölcsen igazgatsz. Urunk, a te tudtod és akaratod nélkül semmi nem történik, sem bennünk, sem körülöttünk. Taníts bennünket alázatra, bölcsességre, felelősségre, beléd vetett bizalomra, hogy mindent a te kezedből tudjunk elfogadni. És minden, ami velünk történik, az hadd szolgáljon arra, hogy a veled való kapcsolatban még jobban el tudjunk mélyülni. Köszönjük neked, Urunk, a te ígédet, annak bátorítását, üzenetét. Köszönjük, hogy a te szavad szól, és tanácsolsz, vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy a te kegyelmed az, ami mindenre elégséges. Ebben erősíts, ebben járos bennünket minden élethelyzetben. Urunk, könyörgünk hozzád azokért, akik tele vannak félelemmel és aggódással. Könyörgünk azokért, akik felelős döntéseket hoznak most. Te vagy nekik bölcsességet. Könyörgünk mindazokért, akik helyt állnak ebben a kritikus helyzetben. Könyörgünk az orvosokért, ápolókért, a pedagógusokért, és mindazokért, akik a maguk helyén helyt kell, hogy álljanak. Ehhez adj valamennyiünknek bölcsességet és felelősséget. Urunk, szeretnénk hálát adni neked az előttünk járókért is. Noha most talán elhomályosítja a rájuk való emlékezést a jelenlegi helyzet, de hagyd legyen ott a szívünkben a hála mindazokért, akik az életüket adták ezért a nemzetért, ennek szabadságáért, akik sokat küzdöttek érte. És köszönjük neked, hogy olyan útmutatást láthatunk az ő példájukból, hazaszeretetben, álhatatosságban, hűségben, amit jó lenne nekünk is megszívlelnünk. Urunk, eléd visszük betegeinket, a kórházban lévőket, a szenvedőket. Te állj melléjük, és te adj nekik beléd vetett hitet. Urunk, maradj velünk, és engedd, hogy mi is ott maradhassunk a te közeledben. Hallgass meg bennünket, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Csendben egyenként vigyük gondolatainkat az Úristen elé. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg Istennek a bátorító üzenetét, vagy az igéhez kapcsolódó erősítést. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, kik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen mindenkor mi velünk. Amen.